Kedves testvéreim, a Márk írása szerinti evangéliumból olvasom a 9. fejezet 12. versét. Megvan írva az ember fiáról, hogy sokat fog szenvedni, és hogy meg fogják őt vetni. Testvéreim, néhány kérdést intézek hozzátok először. Tudjátok-e, hogy a fizika tudománya hallatlanul nagyot lépett előre az elmúlt 50 esztendőben? Tudjátok nyilván. Tudjátok-e, hogy a biológia tudománya ugyancsak hallatlanul nagyot lépett előre? Persze, hogy tudjátok. Tudjátok-e, hogy a pszichológia tudománya ugyanígy nagyot lépett? Tudjátok-e, hogy minden tudomány hallatlanul nagyot lépett előre az elmúlt 50 esztendő alatt? Na most jön a csattanó, az utolsó kérdés. Tudjátok-e, hogy a teológia tudománya is egy icipicit lépett előre az elmúlt 50 esztendő alatt? Most ezt azért mondom, testvéreim, mert a legtöbb keresztjén, hívő keresztjén, minél hívőbb, annál inkább, ezt nem tudja, vagy nem akarja tudni. Ha hallja azt az icipici előrelépést, ami a teológia tudományában történt, visszautasítja, eretnekségnek, tévedésnek minősíti. Szeretnélek megnyerni titeket, hogy tartsatok lépést azzal az icipicivel, ahogyan a teológia tudományát is Isten előbbre segíti. Ma este egy fejezetet elmondok ebből, az icipiciből, amivel előbbre lépett az elmúlt 50 esztendő alatt a teológia tudománya. Jézus Krisztusról lesz szó. Ő az egyetlen téma, az egyetlen érdekes téma a keresztény teológiában. Jézus Krisztus. Ki ez a Jézus Krisztus? Mit tudunk erről a Jézus Krisztusról? Azt nagyon pontosan tudjuk, hogy a többiek mit mondtak róla, ellenségei, barátai, hogy minősítették őt. Az ellenségei azt mondták, templomgyalázó, eretnek, istenkáromló. A barátai keresték a szavakat, hogy a nagyságát kifejezzék. Péter messiásnak nevezte, Pál apostol Kyriosznak mondotta, ami a legnagyobb szó volt, uraknak ura, az úr, az egyetlen úr, Kyriosznak nevezte Pál, János Logosznak nevezte, az Isten bölcsességének, szavának, gondolatának, ami testet öltött, a zsidókhoz írt levél írója főpapnak nevezte, és másoknak nevezték. Tehát ez szépen kibetűzte a teológiai tudomány, hogy a követői, tisztelői minek nevezték őt. De ő maga hogyan gondolkodott önmagáról? Ez a legizgalmasabb kérdés. És erre voltak feleletek az elmúlt századokban, és valamit kitapogatott, kikutatott, megértett a teológia az elmúlt 50 éven belül. Erről szeretnék most szólni ti néktek. A hagyományos válasz erre a kérdésre, hogy Jézus önmagáról hogyan gondolkozott, minek mondotta magát, minek minősítette magát, az, hogy ő messiásnak vallotta magát. Messiási öntudata volt. Ez az ortodox felelet erre a kérdésre, hogy Jézus önmagáról miként gondolkozott. Ő magát messiásnak mondotta, ezt a tanítványok megértették, és így vallották tovább, hogy Jézus a zsidók messiása. Ma is nagyjából messiásnak valljuk. A zsidók várják a messiást, holott eljött a messiás. Így szoktuk kitanítani a mi zsidó felebarátainkat. Nos, testvérek, az elmúlt 50 év alatt a teológiai vizsgálódás arra az eredményre jutott, hogy Jézus a legélesebben visszautasította azt, hogy őt messiásnak tekintsék. Hát ez elég fájdalmas fordulat, ezt nagyon sok hívő ember természetesen visszautasítja, eretnekségnek mondja, én boldogan vallom. hogy így van, hiszen a saját Biblia olvasásomból is ez elég világosan kitűnik, de ezt a tudósok hallatlan, aprólékos vizsgálódásokkal, szép adatok sorozatával bizonyítják, hogy igenis Jézus visszautasította azt, hogy őt messiásnak tekintsék. Egyébként ezt nem nehéz belátni, hogy miért. Azért, mert a messiás szó és fogalom és váradalom annyira meg volt terhelve, mondjuk modern szóval, agresszióval, erőszakkal, bosszúval, vérrel, háborúval, hogy természetesen nem fogadhatta el Jézus ezt a titulust, hogy messiás. Olyan rettenetesen meg volt terhelve, méghozzá nacionalizmussal, zsidó nacionalizmussal és mindenféle agresszióval, visszaütni vágyással, ha én a kicsi zsidó nép nem tudok visszaütni, hát jöjjön a messiás és az Isten hatalmával üssön oda a római birodalomnak és mindenkinek, aki bántja a zsidókat. Jézus a legélesebben visszautasította azt, hogy őt messiásnak tekintsék. Tehát akkor minek tekintette önmagát? A vizsgálatokból az kétségtelenül kiderült, hogy hallatlanul magas fokú küldetés tudata volt. Nem tekintette magát akárkinek. Volt küldetés tudata, bosszantóan magas szintű küldetés tudata volt. Nem tudták elviselni a zsidók, hogy te, hát aki ácsmester vagy, ismerjük az anyádat, a testvéreidet, mit akarsz te? És ez a küldetés tudat bosszantotta őket. Nem tudták elviselni, meg akarták kövezni, meg akarták lincselni. Végül sikerült őt keresztre szögezni. A küldetés tudatáért. De hát mi volt a tartalma ennek a küldetés tudatnak? Hát itt hozott elő a teológiai kutatás valami gyönyörűséges eredményt, amit én boldogan fölcserélek azzal a régi gondolattal, hogy Jézus a messiás. Onnan induljunk ki, hogy Jézusnak a Bibliája az Ószövetség volt. És ha ő benne küldetés tudat ébredt, akkor az Ószövetség olvasgatása során valamiféle ószövetségi igéből tüzesedett föl benne a küldetés tudat. Tehát melyik volt ez az ótestamentumi ige? Nagyon sokféle ige van az Ószövetségben, és bizony van benne agresszív ige, van benne olyan messiás gondolat, amelyikben szó van büntetésről, uralkodásról, a zsidó nép kiemelkedéséről, a többi nép odasereglésére, és így tovább. Tehát lehetett válogatni az Ószövetségben, hogy vajon melyiket. És amikor azt a bizonyos 40 napot töltötte visszavonulásban, bőjtben, valamelyik sziklabarlangban, nyilvános föllépése előtt, akkor nyilván forjáztak benne ezek az igék, hogy hát melyiket? A nép diktálná nekem, hogy melyiket? Valóban azt, vagy valami mást? És nem fogadta el Jézus azokat az igéket, hanem valamelyik igében fölragyogott benne a küldetésének a bizonyossága. Ez a fejezet szerintem a modern Biblia kutatásnak a leggyönyörűségesebb, a legmélyebb, nem győzöm mondani a leg kifejezéseket, a legszentebb fejezete. Tudnék, megtalálták, nem volt egyébként nehéz megtalálni, de most mondom tudományosan, precízen, pontosan kielemezték, előkerült az a rész az Ószövetségből, amelyikből ébredt Jézus küldetés tudata. Ez pedig Ézsaiás könyvében van. A legismertebb ide vonatkozó rész az a bizonyos Ézsaiás 53, ahol az Úr szenvedő szolgájáról van szó. Hát Ézsaiás könyvéről annyit jegyezzük meg, hogy az egész Ószövetségnek, meg az egész Bibliának a legterjedelmesebb könyve, ez valóban könyv önmagában. Ez proféciáknak a gyűjteménye, amelyeknek nagy részét valóban Ézsaiás próféta mondotta, de van egy világos törés benne a 39. fejezet végén, 40. fejezettől kezdve mindenféle bizonyíték bizonyítja, hogy az már egy másik gyűjtemény, önmagában is gyűjtemény, úgy nevezi a szakirodalom, hogy Deutero-Ezsaiás, a második Ézsaiás, vagyis Ézsaiás iskolájából, tanítványaiból kerültek ki azok, akiknek a proféciái benne vannak a 40-től 66-ig terjedő fejezetben. Nagyjából így osztják ketté Ézsaiást, a proto-Ézsaiás, maga Ézsaiás az első 39 fejezetben, tanítványainak a beszédei, proféciái, a Deutero-Ezsaiás, még aztán osztják, de hát ez most nem tartozik ide. Na, ebben a Deutero-Ezsaiásban van egy egészen titokzatos rész, négy ének, amit úgy neveznek, hogy ének az énekek az Úr szenvedő szolgájáról, vagy egyszer énekek a szolgáról. Héberül így mondják, Ebed Jahve. Az Ebed, az a szolga, Ebed Jahve, a Jehova, a Jahve Isten szolgája. Ez valami egészen megrendítően új, majdnem azt mondom, hogy idegen test, de hát azért ez túlzás, de valami megrendítően új fölismeréseknek a gyűjteménye, a himnikus megszólaltatása. Ez egészen más önmagában, mint ami a körülötte lévő fejezetekben van. Valami egészen csodálatos, titokzatos betét, hogy úgy mondjam, az ézsaiási proféciák sorában, az Ebed Jahve énekek, ének valakiről, de kiről. Van egy kedves rész az Új Szövetségben, hadd olvassam el, mert mutatja az első gyülekezeteknek az állapotát. A Cselekedetek könyve 8. fejezetében van szó arról a bizonyos etiópiai kincstárnokról, prozelitáról, nem zsidóról, aki eljött Jeruzsálembe, hogy az egy igaz Isten imádja, aztán bevásárolt, mint ahogy nálunk is van iratterjesztés, ott is volt iratterjesztés, és bevásárolt néhány tekercset, és vitte haza. És így olvassuk, Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintójában ülve olvasta Ézsaiás prófétát, tehát egy Ézsaiás tekercset vett. Na itt közben még azt hadd mondjam el, hogy előkerültek a kumráni holtengeri tekercsek, ez nagy szenzáció volt, és ma is még rezegteti a teológiát. Ezekben a kumráni tekercsekben előkerült Ézsaiás teljes kézirata. És ez azt bizonyítja, hogy Jézus korában, tudjuk, a kumráni tekercsek Jézussal egyidősek. Jézus korából való kéziratok. Kiderült ezekből, hogy Jézus korában nagyon szerették Ézsaiást. Nem véletlen, hogy ez a pénzügyminiszter is, aki hazafele menet vásárolt az iratterjesztésben, megvette az Ézsaiás tekercset, mert ezt szerették, ezt olvasták. Tehát az az érdekes, hogy az ő kezébe is oda került, a kumráni szekta is nyilván, azok a zsidó kegyesek, a szuperkegyesek, akiknek nem volt elég Jeruzsálem, a templom, kivonultak, hogy ők a szuperkegyességet gyakorolják, azok is nagyon szerették Ézsaiást, olvasták Ézsaiást, de itt van egy megrendítő adat, nyoma sincs annak, hogy ők fölfigyeltek volna ezekre az Ebed Jahve szövegekre. Egy nagyon megrendítő adat, ez kétségtelen történelmi adat. Meg volt, kezükbe volt, olvasták, szerették, és eszükbe se jutott, hogy komolyan vegyék ezeket az Ebed Jahve énekeket. Tudnék, ezekben az Ebed Jahve énekekben az Úr szenvedő szolgájáról van szó. Ezek a kumráni atyafiak viszont a szokásos, a hagyományos gondolatokat gondolták, messiás, vér, háború, győzelem, stb. Tehát nem illett bele az ő váradalmaikba ez az Ebed Jahve gondolat, Na most így térjünk vissza ehhez az etióp pénzügyminiszterhez, aki visszatérőben hintóján olvasta Ézsaiás prófétát. A Szentlélek Fülöp evangelistát oda küld, hogy eredj csak oda, és állj szóba ezzel az emberrel. Fülöp odafutott, megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogy érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt, amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Élete felvitetik a földről. Az udvari ember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról? Vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Tehát egy rendkívül érdekes kis mozzanat az első keresztények életéből. Ézsaiást olvasták, a keresztjének körében a Jézus szolgálatára visszaemlékezve lett teljesen világossá az, ami Jézusban világos volt, majd mindjárt próbálom bizonyítani is, az teljesen világos volt, hogy Jézus ezekre az énekekre támasztotta, építette a szolgálatát. Amikor ő benne az Ótestamentum olvasása során egy ponton küldetéstudat izzott föl, akkor ezek az énekek voltak. Az Ebed Jahve énekek, tehát ezek a titokzatos énekek, senki nem tudja, ki írta, hát benne van az Ézsaiás gyűjteményben, de érződik, hogy ez egy önálló egység, négy különböző hely, majd visszatérünk a későbbiekben, nem ma, későbbiekben majd visszatérünk még erre, egy önálló gondolati egység, amit beleszerkesztettek az ézsaiási iratokba, nem tudjuk, hogy ki írta, és az az igazság, hogy a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy kiről írta. Amit ez az etióp tisztviselő kérdezett, az a mai napig a teológia kérdése, kiről írta. Mert olyan titokzatosak, olyan csodálatosak azok a gondolatok, hogy önmagában nem lehetsz kibogozni, hogy kiről írta. De az biztos, hogy Jézus magára vonatkoztatta ezt, és ebből értette meg, és eszerint irányította, hogy úgy mondjam, a maga szolgálatát és küldetését. Na most a hallatlan nagy téma, ez most persze ma este nem végezhetünk vele, csak röviden mondom a vezér szavakat szinte. A Biblia tudomány kimutatta azt, hogy Jézus önmagát, amikor megszólította, amikor magáról beszélt, önmagát emberfiának nevezte, de amikor a küldetésére gondolt, akkor nem az emberfia kifejezés mögött levő másik gondolatrendszert vallotta, hanem magát emberfiának mondotta, és az Ebed Jahve küldetést vallotta. Ez röviden 50 esztendő vagy több esztendő teológiai kutatásának az eredménye, még egyszer tehát, Jézus önmagát úgy nevezte, hogy emberfia, és ez egy minőség volt, ez egy, úgy mondják, Hoheitstitel volt, ez egy méltóságtitulus volt, emberfiának nevezte magát, de az emberfia tartalma, az emberfia szolgálata az Ebed Jahve küldetés megvalósítása volt. Most röviden csak annyit az erről, hogy emberfia. Ezt a Babilon-Perzsa vallásosságból vették át a zsidók, teljesen világos a menete a dolognak, amikor kezdett kialakulni a zsidó apokaliptika, a fantasztikus végváradalom, akkor elemeket vettek hozzá a szomszédos népek már kialakult vallásosságából, főleg a perzsa dualizmust vették át, és ennek során átvették a zsidó apokaliptikában ezt is, hogy az ember fia. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy ember. Az ember fia az igazi ember. Ádámban elromlott az emberiség, majd az igazi ember. Ezt jelenti ez a kifejezés, hogy ember fia. Mint ahogy magyarul is mondjuk, hogy hát ember, térj már észre. Ne? Appellálunk a benne lévő emberségre. Ember, hát mikor térj már ezedre? Az ember nem hinné. Hát a magyar nyelvben is az ember jelent az ideális embert, az eszmény embert. Hát ott így mondották, hogy az ember fia. Na most csak röviden, a lényeg az, hogy a zsidóknak volt tehát egy messiás koncepciójuk, aztán később emellé oda társult ez is, hogy az ember fia. A lényeges különbség a kettő között az volt, hogy a messiás zsidó szorosságban működik majd, ha eljön az ő reménységük szerint, bár a népek is majd később oda sereglenek, de tipikusan zsidó gondolat volt az, hogy messiás, az ember fia pedig tipikusan egyetemes gondolat volt. Népek, nemzetek fölötti fogalom. Az ember, akiben az emberiség újra egységes lett, és így tovább. Tehát a messiás zsidó gondolat, ember fia, egyetemes emberiség gondolat. Nos, ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy Jézus az ember fia kifejezést vállalta. De a kibogozhatatlan misztérium az, hogy az emberek a hétköznapi beszédben is mondották ezt, hogy embernek fia. Tehát egy közönséges ember is embernek fia volt. Tehát ez egy ilyen misztikus szó volt, hogy ha akarom, azok, hát te embernek fia, mit reggeliztél? Ugyanilyen hétköznapjasan lehetett beszélni, hogy embernek fia. De ugyanakkor egy titokzatos fogalom is volt. Na most, amikor Jézus önmagára alkalmazta, akkor ezt nem lehet eldönteni, hogy a szónak az alázatos értelmében használta-e, hogy én is ember vagyok, ember fia, vagy pedig ott mögötte rejtetten ott van a dánieli és a perzsa gondolat, a világbíró, világot ítélő ember fiáról. Na mondom, a különbség tehát az, hogy zsidó és egyetemes emberi, de sajnos a közös mind a kettőben az agresszió. Amiként a zsidó messiás vért fog ontani és úgy fog győzni, az ember fia ugyanezt emberiség méretekbe fogja csinálni. Most itt van a nagy probléma, hogy Jézus tehát magát ember fiának mondotta, de ezt lehetett alázatosan is, lehetett apokaliptikusan is érteni. Viszont az nem kétséges, hogy a gondolatának a tartalma, tehát amikor ember fiának mondta magát és a küldetésére gondolt, a tartalma az Ebed Jahve volt. Most ezek után még egyszer olvasom azt az egyszerű kis igét, amit felolvastam, és mindjárt beleszédülhetünk, hogy néhány szó van, és ez a hallatlan mélység van. Ezek után már mindenki tanul teológus, és még egyszer hallgassuk csak ezt a igét, amit a Márk evangéliumából olvastam, a Márk 9-ből. Jézus ezt mondja, megvan írva az ember fiáról, hogy sokat fog szenvedni, és meg fogják őt vetni. Ezt Jézus mondja önmagáról, tehát ime itt is önmagát ember fiának nevezi. Megvan írva az ember fiáról, hogy sokat fog szenvedni, és hogy meg fogják őt vetni. Na most testvéreim, itt van a meglepő dolog, hogy sehol az életben, az írásban nincs megírva, még csak a perzsa, a zsidó apokaliptikában sehol nincs megírva az ember fiáról szenvedni fog. Ellenben az Ebed Jahvéről megvan írva, hogy szenvedni fog. Tehát itt van egy bizonyság arra, amit mondottam, hogy magát ember fiának mondja, de a gondolata az Ebed Jahve, az Úrnak a szenvedő szolgája. Tehát még egyszer figyeljük csak, hogy milyen fantasztikus ez az egyszerű mondat. Megvan írva az ember fiáról, hogy sokat fog szenvedni, és hogy meg fogják őt vetni. Na ezek után visszalapozunk az Ebed Jahvéra, és ott figyeljük csak ezeket a mondatokat, amiket olvasok. Tehát még egyszer a Márkban ez a kettő van, hogy szenvedni fog és megvetik. Most hallgassuk az Ebed Jaféről szóló ének, egyik ének néhány mondatát. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előre, megvetett volt, mert nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Még egyszer az alapigét. Megvan írva az ember fiáról, hogy sokat fog szenvedni, és meg fogják őt vetni. Teljesen pontosan idézte a Szentírást Jézus, de ez az emberfiáról sehol nincs megírva, az Úr szenvedő szolgáról van megírva. Tehát a teológiai tudomány eljutott erre az eredményre, hogy Jézus önmagát emberfiának mondotta, és a küldetését az Ebed Jahve énekekből vette. Erre még számtalan sok igét lehetne idézni, most ezeket nem idézem. A testvéreimnek elmondottam, ez a lényege a dolognak, és ha most ezt tovább visszük, akkor visszatérhetünk a vasárnap reggeli prédikációra. Ott mondottam azt, hogy Jézus egyszer csak fölismerte azt, hogy amit szép szóval nem tud elérni a népben, azt halállal kell elérnie. Na most itt rendkívül izgalmas kérdések jönnek elő egymás után. Mikor eszmélt rá Jézus az Ebed Jahve küldetésre? Az ortodox felett az, hogy hát mikor, hát már mennyekben. Kapta, jött, ezzel jött, ezt csinálta. Nem szeretem ezt a gondolatot, megvallom becsületesen, nem szeretem, nem is hiszem. Hitem szerint Jézus hozzánk hasonló ember volt, aki valamiféle életmeneten ment át. Én a zsidó levelet nagyon szeretem, a zsidó levélnek ezt a néhány mondatát. Én így gondolkozom Jézusról, ahogy a zsidó levél szerzője beszélt róla, így beszél Jézusról, ő, Jézus, testi élete idején könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett. Én nagyon szeretem ezeket a szavakat, hogy Isten félelméért, szenvedéseiből tanult engedelmesség, tökéletességre jutott. Nekem ilyen a krisztológiám, bocsássátok meg, ha nektek más van, testvéreim. Tehát eszerint volt az életében egy pillanat, amikor ráeszmélt erre a küldetésre, hogy az ő útja nem a messiás, hanem az Ebed Jahve. Világos szavakkal szólva, a küldetése nem az agresszió vonalán, nem az uralkodás vonalán van, hanem a halál vonalán, a szenvedés vonalán. Úgy, ahogy még néhány mondatot hadd olvassak ebből az Ézsaiási igéből, a szenvedő szolga igéjéből. Önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Nem fantasztikus, hogy vagy 400 évvel Krisztus előtt írták ezt. Kiről írta, kérdezi az etióp. magáról, másról, hát számunkra teljesen világos, hogy kiről írta. És most már az is világos, hogy Jézusban ez a gondolat volt. Tehát még egyszer szendeállítva, nem a messiási gondolat, uralkodás, vér, győzelem, népek leigázása, hanem ez a gondolat volt, hogy amit szép szóval nem lehet elérni, azt halállal kell elérni. És fölébredt benne ez a bizonyosság, és elfogadta ezt a bizonyosságot, és ment a Golgotai kereszt felé. Ha ezt jól végiggondoljuk, tesszük, akkor ilyen csodálatos dolgokat kell mondani, hogy Jézus meghalt. A halála nem hősi halál volt, nem vértanú halál volt, nem ártatlan ember halála volt, ezek mind csodálatos halálok. A hősi halálnak van gyümölcsözése, a mártír halálnak nagy gyümölcsözése van. Az ártatlan ember halála égbe kiáltó és következményekkel jár. Tehát a halálok szép változatainak mind van gyümölcsözése, de Jézus halála egyik sem volt. Még csak nem is mártír halál volt. Erről még majd szeretnék a továbbiakban szólni, most csak a lényeget mondom ebből az egy-két mondatban, hogy Jézus nem legyőzte a halál, ő győzte le a halált. Nem rá zuhant a halál, egyszer csak elfogták, hanem ő ment föl Jeruzsálembe, hogy meghaljon. Tehát nem legyőzte őt a halál, ő kézbe vette, hogy úgy mondjam, a halált. Belement önként a halálba, és legyőzte a halált. Na, most már befejezem, mert hiszen idáig is sok volt. Csak egy egészen távoli kicsengés a dolgokról. A kereszténység igazában táplálkozása Jézus halálából, és mondom ezt a távoli kicsengést, mondom el utoljára, hogy az a keresztény ember, aki úgy táplálkozik a Jézus halálából, hogy mások az ő halálából táplálkoznak. Ez a Krisztus váltságának a továbbvitele. A keresztény ember táplálkozik a Krisztus halálából, a többiek meg a keresztény ember élet tékozlásából, ahogy tegnap mondottuk, ez a halál. A keresztény ember élet tékozlásából táplálkozik. Csak egy szót még azt mondja Jézus, hogy kell az ember fiának szenvedni. Holnap erről fog beszélni. Mi az, hogy kell? Miért kell? Kinek kell? Ez lesz a holnapi témánk. Ezt Jézus nagyon világosan mondta önmagáról is, az ember fiának sokat kell szenvednie. Ez egy csodálatos misztérium, ez a kell. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.